130. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Testvéreim, és az áldás vételéig maradjunk a helyünkön. Ének szóval dicsérjük tovább a mi Istenünket, a 277. dicséretünk első három versével. A 277. dicséretünk első verse így kezdődik. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Lelkünk épülésére olvasom most Istenünk igéjét, amely írva található Lukács evangéliumának 20. fejezetének 9. versétől a 16. verséig eképpen. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, s munkásoknak adta bérbe. Majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát is küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek hát? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán majd meg fogják becsülni. De amikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlőnek ura? Eljön, és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amen. A mi Istenünk szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, válaszoljunk Istenünk igéjére imádság formájában. Mennyei drága édesatyánk, hálát adunk neked ezért az újabb vasárnapért, ezért az újabb reggelért, ezért az újabb Isten tiszteletért. Hálát adunk neked, Uram, azért, hogy újra igéd által üzenni kímálsz most számunkra valamit. Nyisd ki a szívünket, lelkünket, fülünket, add, hogy meghalljuk a te igédet. Uram, bocsásd meg a vétkeinket. Bocsásd meg azt a lelkületet, talán azt a rossz lelkületet, amivel most talán idejöttünk. Bocsásd meg, ha háborog a lelkünk, és kérünk most te csendesítsd el minket. Bocsásd meg minden bűnünket. Áld meg ezt a közösséget. Áld meg ezt az ige hirdetést, az ige hirdetőjét, annak hallgatóit. Áld meg ezt a gyülekezetet, az együttlétünket. Küldd el közénk szent lelkedet. A te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass most meg imádságunkat, és csendesítsd el lelkünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 269. dicséretünk első versét. A 269. dicséretünk első verse így kezdődik. Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Testvéreim, Istenünk szent lelkét segítségül hívva, olvasom most Istenünk igéjét, amelyet hirdetni kívánok közöttetek. Írva található a Lukács evangéliumának 20. fejezetének 16. versében eképpen. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Kedves testvéreim, akik itt voltak a múltkori Isten tiszteletem, azok emlékezhetnek arra, hogy miről is prédikált nagy tiszteletű úr. Arról prédikált, prédikációjának az ott a fő mondani valója, hogy micsoda kegyelem, mikor az Isten kimondja egy ember élete fölött, hogy de bűnös vagy, de beteg vagy, de elgyötört vagy, de micsoda kegyelem, amikor az Isten azt mondja, hogy de. Illetve még arról is beszélt a nagy tiszteletű úr, hogy az Isten legnagyobb ajándéka az, hogy elküldte Jézus Krisztust e világra. Bevallom őszintén, nagyon megfogott ez az ige hirdetés. És az egész héten ezen az ige hirdetésen gondolkodtam. Többfajta kérdés, többfajta válasz jutott az eszembe, fejembe. És a mai téma, amiről ma szeretnék beszélni, az is köztük volt. De mégis ez a téma, azért döntöttem a téma mellett, mert egy gyermek ezt a kérdést a hittanórán föltette nekem. És annyira szívbe markolt, megütötte a lelkemet. Ez a kérdés így hangzik, amin egy hét során gondolkodtam, és végül egy kisgyermek kérdezte meg, és ébresztett fel rá, így szól, milyen valójában az Isten? Milyen az Isten? Vannak emberek, akik ugye egyáltalán nem ismerhetik, nem is ismerik. Vannak olyan emberek, akik még keresik. Vannak olyan emberek, akik a jól megtanult, hittanos és általánosan elfogadott választ adják a kérdésre. Az Isten jó, az Isten szeret, a jó Isten, aki megsegít. De milyen valójában az Isten? Úgy belém illat ez a kérdés, hogy ez a kisgyermek megkérdezte. És bevallom őszintén, bajba voltam, mert nem tudtam elmagyarázni egy másodikos gyermeknek, milyen is valójában az Isten? És meg is szégyenültem magamban, mert azon gondolkodtam el ott hirtelen, hogy én adtam-e már választ erre a kérdésre, úgy őszintén igazán saját magamnak. Milyen valójában az Isten? És az Isten olyan kegyelmes, hogy ez a példázat ugrott be, ez jutott rögtön eszembe. Nem tudtam semmi más választ mondani, csak elmeséltem neki ezt a példázatot. És kedves testvéreim, úgy hiszem ezt a példázatot mindenki jól ismeri. Mindenki hallott már róla. Hiszen sok igehirdetés, sok igehirdetés sorozat, sok evangelizációs sorozat erre a példázatra épül. Mert kedves testvéreim, ez a példázat tökéletesen leírja azt, milyen valójában az Isten. Ennek a példázatnak három fő mondani valóját emelném most ki. Az első az, hogy az Isten gazdag és kegyelmes, mert megosztja az emberrel az ő gazdagságát. A második az, hogy az Isten milyen türelmes az emberrel, türelmes ezzel a világgal. És a harmadik az, az Isten mennyire szereti ezt a világot, és mennyire szereti az embert. Istenünk szent lelkét segítségül hívva, ma erről a három dologról szeretnék beszélni. A példázat eleje egy emberről szól, aki szőlőt ültetett, és bérbe adta azt. Ez az ember biztos, hogy gazdag volt, hiszen a szőlő az akkori korban a gazdagság jele volt. De a mai világtól sem távoli, hiszen ma itt a Balaton felvidéken is jó módunak tartjuk azt az embert, akinek nagy szőlője van, aki sok szőlővel rendelkezik. Ez az ember a példázatban bérbe adja a nagy szőlőjét, és hosszú időre elutazik. Ha jobban belegondolunk, Jézus nem írhatta le volna jobban a teremtés történetét, és az ember feladatát ezen a világon. Szóval az Isten megteremti ezt a világot, gazdagon teremti meg, gyönyörűen teremti meg ezt a világot. Nézzünk körbe, hol élhetünk, milyen környéken élhetünk. Kapcsoljuk be a televíziót, nézzünk meg egy természetfilmet. Micsoda csoda, micsoda gazdagság van ezen a világon. Az Isten gazdagon teremtette meg ezt a világot. És minden, amit ő teremt, az jó. Aztán az Isten megtöltötte élettel, az élet gazdagságával ezt a világot. Megteremti az élő lényeket, állatokat. És végül megteremt minket, embereket, hogy megoszthassa az ő gazdagságát, kegyelmét velünk. De nézzük meg a személyes életünket. Hány olyan ajándék, áldás volt már az életünkben, amit az Istennek köszönhetünk, ami által az Isten meggazdagított minket. Lehet ez a család, egy hozzánk élő segítő társ, gyermekáldás, egy jó munkahely, és lehetne sorolni tovább. Mindenki tudna mondani dolgokat. Az Isten mivel áldotta meg az életemet? És milyen boldogtalan az az ember, aki semmit sem tud felmutatni, vagy elmondani. Az Isten mindig megosztja a gazdagságát az emberrel, és nem fukarkodik vele. Olyan csodálatos az, hogy az Isten nem válogatja ki a legjobbakat magának, és mi megkapjuk a kevésbé jobbat. Ő mindent odaad, amit nekünk szán. Amit nekünk szán, azt ő odaadja. Csak kérni kell. Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe. Majd hosszú időre idegenbe távozott. Az Isten tehát mindent odaadott az embernek, ami gazdaggá teheti az életét. Odaadta számunkra ezt a világot, hogy élhessünk vele, élhessünk benne, gazdagodjunk általa. De az embernek nem volt jó. Eldobja. Már ott a kezdetekkor bűnbe esünk. Eldobjuk mindazt, amit az Isten gazdagságként nekünk akar adni. De itt jön megint az isteni kegyelem. Itt jön megint a de. Bűnbe esünk, már a kezdetekkor, de már akkor az Isten megígéri, hogy meg fog szabadulni az ember. Hogy jön valaki, aki majd megszabadítja őt a bűneitől. És kedves testvéreim, az Isten a mai napig vár. Vár az emberre. Vár, hogy az a gyermek, akit ő elkiválasztott magának, gyermekének, minket, embereket vár, hogy oda menjünk hozzá, hogy megáldhasson minket, megtalálhassuk őt, és élhessünk abban a gazdagságban, amit nekünk szán. Az Isten még mindig vár az emberre. Türelemmel vár. A példázat így folytatódik. Amikor eljött az ideje, elküldött munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda a neki járó részt a szőlő terméséből. De a munkások megverték és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is elküldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Micsoda türelem! Emberileg logikátlan, felfoghatatlan türelemről van itt szó. Gondoljunk bele, kiadnánk a házunkat, lakásunkat, földünket, szőlőnket, bárminket valakiknek. És elküldenénk valakit, hogy a nekünk járó jogos jussunkat hozza el. És azt az embert, akit mi elküldünk, hogy a jogos jussunk nálunk legyen, a bérbe adott dologért fizessenek, azt megverik és elküldik. Gondoljunk bele, hány embert küldenénk még vissza? Hány esélyt adnánk ezeknek az embereknek, hogy fizessenek nekünk? Jézus itt az Isten hihetetlen nagy türelméről beszél. A bűneset után gondot visel az emberről. Végig ott volt Noéval, Ábrahámmal, Jákobbal. Ott volt Izrael népével, ott volt Dáviddal. És sorolhatnánk tovább az embereket. Ki mindenkivel volt ott az Isten? Az Isten mindig egy új esélyt adott nekik. Mindig egy új lehetőséget adott nekik. És várt, hogy ezek az emberek, vagy az adott nép észrevegye azt. Az Isten mindig türelmes volt az életútjuk során. Pedig hányszor csetlettek, botlottak, esedeztek, vagy éppen megálltak. és elfordultak tőle. Az Isten mindig türelemmel és szeretettel fordul vissza, vagy éppen megáll, megfogja a kezét, és vezeti tovább az úton. De mégis a legjobb példa az Ószövetségben talán Izrael népe. Hányszor megállt, hányszor elfordult, megtagadta az Istent, és küldött egy szolgát, két szolgát, három szolgát, és sok szolgát, hogy a nép térjen vissza. Küldte Illést, küldte Ézsaiást, Jeremiást, Ezékiást, küldte a királyokat, hogy változzon meg a nép. De a nép megfordult, elfordult, elüldözte ezeket a szolgákat. De az Isten még várt. Hát, ha a nép visszafordul. Mi meddig tűrnénk? Meddig várnánk, ha megaláznak, elfordulnak, semmibe vesznek minket? Meddig tudnánk ezt eltűrni? Az Isten várt a népre. A szőlős gazda, miután a szolgáit elkergetik, elküldi az egyetlen egy fiát. Hát, ha azt majd komolyan veszik. Hát, ha majd őt valahogyan komolyan veszik, és ez a fiú majd el tudja hozni azt, ami jár neki. De a szolgák, vagy a főmunkások megölik az egyetlen fiút, hogy övék legyen az örökség, a föld. Nem kellett neki a gazda kegyelme. Végül pedig a gazda türelme elfogy, elmegy, és elveszíti a munkásokat. De újra odaadja másoknak. Úgy a szívemben maradt ez a kép. Az Isten türelme egyszer elfogy. Elfogyott ott az Édenben, a bűnesetkor. Elfogyott a türelme az özönvízkor. Elfogyott a türelme Bábel tornyánál. Elfogyott a türelme Izrael népével szemben. És elveszíti őket. De mindig küld, mindig kezd valami újat. És a kegyelmi idő igen egyszer véget ér. De Jézus példázata nem itt ér véget. Mert a gazda újra kiadja másoknak a földet. És itt jutunk el az utolsó pontunkhoz, hogy az Isten mennyire szereti ezt a világot. Mennyire szereti ezt az embert, az emberiséget. Mert a kegyelmi idő még most is tart. Még most is mehetünk az Istenhez. Az embernek, ennek a világnak még mindig van esélye az Istenhez visszatérni, és az Isten gazdagságát élvezni. És lehet, hogy lezárulnak fejezetek a világban, korszakok. De az Isten mindig újat kezd. Újat kezdett Noéval. Újat kezdett Ábrahámmal, újat kezdett Mózessel, Dáviddal, sorolhatnánk tovább a nagy ószövetségi személyeket, fordulópontokat, amikor az Isten újat kezdett valakivel. És Izrael népe számára is számtalan új lehetőséget adott, hogy a kapcsolatát újra kezdhesse az Istennel. Lehet, hogy lezárult az ő korszakuk. De az Isten új lehetőséget ad a világnak, és nekünk embereknek, keresztényeknek, akik ma itt ülnek. Azokkal az ígéretek által, amiket még annó Izraelnek ígért, és be is teljesítette azt. Hiszen elküldte a Messiást, az ígért Messiást erre a világra. Elküldte Jézus Krisztust, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. Kell lennie nagyobb esély, új lehetőség. Az Isten megadta ezt. A szőlőt pedig másoknak adta. Jézus Krisztus ott a keresztfán megnyitotta számunkra az új lehetőséget. Tovább olvassuk ezt a példázatot, Jézus nem folytatja. Ugyanúgy, mint a tékozló fiú történetében, nincs folytatás. Nem tudjuk, hogy mi történt az új munkásokkal. Mert kedves testvérek, vagy a tékozló fiú esetében is, itt is, a példázat folytatása rajtunk áll. hogyan folytatjuk tovább. Mi megkaptuk az új lehetőséget. Bemehettünk ebbe a szőlőbe. Az Úr odaadta, hogy élhessünk vele. Az már rajtunk áll. Hogyan folytatjuk tovább? Hogy élünk ezzel a gazdagsággal? Hogyan forgatjuk ebben a világban? Figyelünk-e a szolgákra, akiket az Isten küld az életünkben? Elfogadjuk-e az Isten egyetlen egy fiát? Vagy mi is visszaélünk a türelemmel? Én hiszem azt, hogy ma itt senki se véletlenül van. Az Isten ide hívott minket. Az Isten valamit üzenni akar nekünk. Ő meg akarja osztani velünk az ő gazdagságát, hogy boldog, kiegyensúlyozott, örömmel teli gazdag életünk legyen. Fogadjuk el, éljünk vele, és adjunk hálát azokért az áldásokért, amelyeket már odaadott. Nem kell más tenni érte, mint elfogadni Jézus Krisztust, az ő egyetlen egyszülött fiát, és az ő szívében úgy élni, úgy szolgálni, hogy nincs boldogabb dolog az életemben, mint a Krisztussal élni. És igen, mi is szolgák vagyunk. Minket is el fog küldeni az Isten. És lehet, hogy minket is majd megvetnek, kinevetnek, keresztbe akarnak nekünk tenni. Lehet, hogy nem fogadják el tőlünk az Isten evangéliumát, az Isten kegyelmét. De mindig lesznek olyanok, akik elfogadják tőlünk, akik általunk fognak visszatérni az Isten gazdagságához. Ez a mi feladatunk, ez a mi szolgálatunk. Cserébe a mindent átható, megváltó, isteni szeretetért. Adjon erőt, reménységet ebben a szolgálatban ez a hit, amelyet a jól ismert dicséretünk egyik verszaka is leír. A három egy Istennel, már itt a földön egy, és az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mi áldott reménység, ha időnk itt lejár, te boldog szenteiddel fent nálad béke vár. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy egyszülött fiad által, Jézus Krisztus által új lehetőséget nyitottál meg ennek a világnak. Köszönjük, hogy mi élhetünk ezzel a lehetőséggel, hogy megváltást nyerhetünk általad, drága mennyei Jézusunk. Te légy velünk, te segíts meg, és sokszor elfáradunk, sokszor megállunk az úton, sokszor inkább megfordulunk, nem bírjuk tovább. Uram, te adj nekünk erőt, reményt és szeretetet, hogy itt lent, ezen a földön, a te kiválasztottad seregeivel együtt szolgáljunk, munkálkodjunk ezen a világon. Add, hogy eltűrjük, amikor megvetnek, kinevetnek, kigúnyolnak minket a hitünkért. Uram, tudjuk jól, hogy ez a hit, ez mindent megér, hiszen fent, majd a mennyben az örök gazdagságot, boldogságot élhetjük meg. Köszönjük, hogy te vagy nekünk, hogy te elhívtál minket, hogy te ma ide hívtál minket. Köszönjük a te üzenetedet. Áld meg az életünket, családunkat, áld meg ezt a gyülekezetet. Add, hogy mindig, mindenhol, méltó módon szolgáljuk a te nevedet. Te légy velünk, és hallgass meg most az imádságunkat, amit a csendes percben mondunk el. Most pedig mondjuk el Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a szokásos alkalmainkat. Csütörtökön 17:30-től kóruspróba. Pénteken 7:30-tól ifjúsági bibliaóra, 11 órakor pedig vasárnap istentiszteletet tartunk, ahol már nagy tiszteletű úr fog szolgálni. Most azért nem lehet itt, mert Nagymegyerre megy délután a Veszprémi Egyházmegye lelkészi kara egy háromnapos konferenciára, és ő a fő szervezője, és ki kellett menni a Nagymegyerre, hogy ellenőrizze a szállást és az egyéb dolgokat. De jövő héten már itt lesz nagy tiszteletű úr. Illetve hirdetem, hogy március 4-én 16 órakor a Veszprémi Református Egyházmegyének lesz a borászati találkozója. 16 órakor lent a művelődési házban itt a Sóörsön, és azt kérik a szervezők, hogy aki megjelenne a borával és bemutatná itt a megyében, az két üveg bort hozzon és azt mutassa meg. Illetve március 4-e 16 óra lent a művelődési házban. Áldás vétele előtt énekeljük a 475. dicséretünk első három versét, vagyis mindhárom versét. A 475. dicséretünk első verse így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó, ne vess meg! Mindezek után az Atya szeretete, a Fiú kegyelme és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindörökké mindnyájunkkal. Amen. áldás, békesség Istentől áldott, boldog.